Ez még mindig a Borra való gasztrokultúra magazin, ebben az adásban Nagy Zoltánnal, a Butik Bar tulajdonosával beszélgetek.
Hát egy kicsit ugye ilyen futószallag lett ebből a dologból, de hát megvan rá gondolom a kereslet, egy kicsik a bárok, hogyha odaáll 30 ember a pulthoz, akkor neveket nem akarok említeni, de van ilyen budapesti koktélbárról, koktélrokról elhíresült hely, ahol van olyan, hogy én álltam ott 15 percig a pultnál, úgyhogy semmi nem történt, az kellemetlen, mert akkor mész tovább, vagy valami más keresel.
Nézd, én azt gondolom, hogy ez még mindig a vendéglátásoknál is szóljon, ez már nem az. Tehát, hogy akkor, amikor a kedves kollégának a legminimálisabb tudása sincs arról, hogy mit csinál, hogy csinálja. Én nem akarok szeretném azt, hogy mindenki annyi ideig tanuljon, mint mi tanultunk annak idején. De azért tehát az az íratlan mennyiségű óra, amit beraktunk például az izmemória fejlesztésében, vagy az elképesztő mennyiségű óra, amit beraktunk abba, hogy megértsük a vendégnek a pszichológiáját, a testbeszédét, az arc mimikáit, a létét egyáltalán. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy kiadunk egy italt, mert most nagyon őszintén, nagyon kedves barátom azt mondta, hogy én annyira várom Elon Musknak a robotjait, mert abban a pillanatban én le fogom cserélni az egész személyzetet, és valahol tökre megértem. De akkor meg hol leszünk, tehát hol lesz meg a vendégélmény, vagy el fogunk jutni arra pontra, hogy valójában teljesen mindenki ki fog hozzánk szólni, az a nélkül, hogy meghallgasson minket. Tehát, hogy ez egy ilyen olyan érdekes gondolatokat vetünk föl, ami szerintem hosszú távon biztos ki fog hatni a szakmánkra, és én a mostani kollégáimnak, a friss kollégáimnak, a fiatal kollégáim azt mondja, hogy figyelj, egyetlen egy adóászod lesz a kezedbe pár év múlva, milyen tudásod van. Mert a fizikális erődet bármikor ki fogják helyettesíteni robotok. Neked egyetlen dolgot fogsz csinálni, hogy te azt mondod, hogy igen, én figyelek a vendégre, én megérzem az energiáit, én beszélgetni fogok vele, én tudom neki azt a pluszt adni, amit azt gondolom, az elkezdődő 4-8-10 évben egy robot nem fogja tudni megadni. De ha belegondolunk abba, amit most az előbb mondtam, mely szerint bejön a bársév, bekever az italt, és a kollega, aki ott van, felteszem a kérdés, hogy mi ő, miután köszönni nem tud, mosolyogni nem tud, javasolni nem tud semmit, akkor az jelen pillanatban az én szememben egy biorobot, egy humanoid, aki egy erőre programozó dolgot csinál, nem?
Igen, mondjuk ez lejátszott ez a folyamat, lejátszódott egy picit másképp, de azért nagyon hasonlóan a borászatban is, ugye, amikor lettek olyan híres borászok, akiknek az volt a feladat, hogy ide-oda repkedtek repülővel, mindenhol tanácsot adtak, szaktanácsot, megmondták, hogy ezt ilyen hordóba, ezt addig, és a többi, és születtek olyan borok, amik nagyon-nagyon egysíkúak lettek ahhoz képest, hogy addig mi volt. Tehát, hogy összemosódtak dolgok borvidékeken túl, ami nem biztos, hogy egy jó folyamat volt. Lehet, hogy elveszett belőle valami, nyilván az egyik oldalon nyertek valamit, sok mindent, azért fizették ezeket a borászokat, másik oldalon elveszett a kézművesség például, meg elveszett a helyi íz, meg elveszett egy jó pár olyan dolog, amit lehet, hogy jó megtapasztalni.
Ez én egyetértek, de hogyha kimész az utcára most, körbenézel, elképesztően brutál módon uniformizálva vagyunk, tehát minden ugyanúgy néz ki. A hölgyek 90%-a ugyanazt a kalapot viszeli, ugyanazt a katyát veszi föl, ugyanúgy festi a haját, ugyanúgy fésülködik, a férfiak de ugyanesnek. Tehát jó vagy rossz? Én mindig azt tudom mondani, hogy egy dolgot csak úgy lehet vizsgálni, hogy megértjük, hogy mi a célja. Tehát, hogyha jelen pillanatban én tulajdonosként azt mondom, hogy már pedig én szeretnék ebből kivenni 35%-ot évente, akkor bevallom őszintén, rohadtul nem érdekel, hogy kicsinálj meg a boromat. Nem érdekel, mert arra fogok rámenni, ahol legolcsóbban, tehát ár érték arányban legjobban hozom ki ezt az egészet. London, most azért beszélek Londonon, mert legutóbbi élményem december elején voltam kint ott pont, de Prágában 3 hete voltunk kint. Prága, Londont összehasonlítva, Prága az egy kicsit ilyen keveréke a nyugat és a keletnek. Itt Prágában még mindig van egy csomó olyan város, aki nagyon-nagyon büszke arra, hogy ezzel foglalkozik. Tehát rengeteget tanulunk, rengeteg tudást pakol bele, tehát még mindig lehet találni olyan kollégát, aki nagyon magas szinten művel ezt az egészet. 1-2. Prágában a életi díjak, meg a fenntartási költségek nincsenek ott, mint Londonban. Londonban nem tud megengedni magadnak egy jó szakembert, mert egyszerűen az órabére kigazdálkodhatatlan már. Tehát amikor 20-25-30 volt olyan hely, nem, tehát oké, ez egy legjobb hely Londonban, 35 font plusz service charge volt az ital. Tehát ott nem akarok már kockáztatni, tehát hogy vagy bemegyek és megiszom azt, amit tudom, hogy jó, vagy nem kezdek el kockáztatni, tehát pont kivesszük azt a típusú tapasztalásgyűjtés, vagy azt a típusú kísérletezési kedvet az emberekből, aki azt mondta, hogy inkább 35 font, megmondom őszintén, veszek egy, még rádobok, tehát 70 fontért veszek egy champagne-t, vagy 70 font, de nem, de veszek mondjuk egy proszekot, vagy valami, vagy üvegbort, egy üvegbort, mert lehet venni 70 font, és tudom azt, hogy na, az van bennem, benne van, és nem engedem meg magamnak azt a luxus, hogy a báros rajtam kísérlet az érez-e, hogy jó italt csinál vagy sem. Prága másik oldalon viszont még megengedi magának azt, hogy tudjon kísérletezni, mert az árak nem annyira magasak. Még megengedi magának azt, hogy a kettőt keverje. Ugyanakkor meg most őszintén jelen pillanatban a New Yorktól egészen Hongkongig a trendünk az a letisztult ital készítési forma, aminek egyébként az oka az, hogy ezeket az italokat lehet a legkönnyebben előkészíteni, pribecselni, ugyanis a gyümölcsöt, vagy a gyümölcs tartozékokat vesszük ki, most értek egy püréket, vagy bármilyen formában van, tehát minden olyan dolgot csinálunk, amit ugye eltarthatunk. És ugye ez meg az, hogy általában bármi úton, féle módon most gépekkel, vagy nem gépekkel csinálunk a csomó klarifikációt, de tisztítást, vagy újra desztillálást, vagy bármilyen szorosan dolgot, és óvatatlanul egyformák lesznek az italok. Tehát megint az embert vettük ki a procedurából, és utána az, hogy kiáll ott és mit csinál, legolcsóbb embereket fogjuk odarakni, mert gazdaságilag úgy éri meg.
Nem egy jó kép egyébként. Pont ezen gondolkodtam, hogy nyilván vannak meghatározó trendek, amik uralják a koktél ipart is, hogy mikor mi az, ami megy. Van, amikor ugye ilyen nagy long drinkeket kell készíteni jó sok jéggel, nagyon higítható legyen, többet igyanak belőle, és a többi. De az ilyen régebbi koktéloknál, ahol elég macerás az elkészítése, vagy nem macerás, de ilyen nagyon intenzív ízvilágú alapanyagok vannak benne, ott kell helyben összerakni, ezek nem olyan divatosak most, egy kicsit ilyen ódivatúak.
Nem, mert szakember kell hozzá. Tehát amikor neked kell összerakni a dolgokat, és neked odafigyelned arra, hogy miből mennyit raksz, hogy raksz, mert hiába mondom azt meg, hogy ez a receptúra, olyan sok változó van a receptben, hogy bármikor sérülhet bármelyik, és már nem van az íze. Ehhez képest, ha készen van, kijönt az üvegből, nem kell csinálni semmit, nincs kockázata. De a mi szakmánk ezt már megélte. A mi szakmánk megélte, tehát a mi szakmánknak egy leghosszabb ideig tartó trendje az a tiki volt. Ez majdnem 60 évig ment, ami nagyon, nagyon hosszú idő volt. Tehát, hogy elképesztő volt. Ott arról szólt, hogy hihetetlen komoly szakemberek csináltak elképesztően komplex italokat. Ezt leváltotta utána a premixek. Tehát gyakorlatilag a 70-es évek végére, 80-as évek elején mindenhol a tiki italok be voltak premixelve. Ugyanaz a folyamat, mint az előbb említettem. Tehát ez ilyen leföl. Előbb-utóbb az emberek meg fogják unni ezeket a trendeket, elkezdenek visszaérni a helyekre, ahol vannak szakemberek, de szerintem nagyon jól megfér mind a kettő egymás mellett. Tehát, hogy...
Mi ez a tiki, amit mondasz?
A tiki az... a Mai Tai, a Mojito, a Zombi, tényleg rengeteg ital született abban az időszakban, ezek a leghíresebbek, a Balmamama, tehát ezek voltak azok az italok, amik a tiki időszak alatt születtek. Itt tudnod kellett, hogy mi van, mert tudnod kellett, hogy kell összeállítani, tehát itt olyan technológiák születtek, amik azóta is benn vannak a világunkban, amit most már sajnos nagyon-nagyon kevesen ismernek, de akkor például a úriember, aki az egészet kitalálta, hogy elnézte a polinész bárkultúrának, amíg semmi köze nem volt a polinész szigetekhez, pusztán ő arra jött rá annak idején, hogy a Amerikában az átlag állampolgár 45-50 kilométert utazik legtávolabb a szülőhelyétől, és akkor kitalálta ezt a polinész bárkultúrát. Egyébként a kubai bárvilágból, ugye alkoholtilalom idején nagyon sokat járt Kubába, a nagyapja egyébként rum runner volt, tehát csempész volt, és megfogta őt a daiquirinek a kultúrája, és a tiki italok gyakorlatilag a daiquiri alapra mentek rá, hiszen minden tiki ital van egy rum, van egy sap, meg van egy cukor, csak ezeket variálta. És ugye, mint vég lett az alkoholtilalomnak, rengeteg elképesztő jó minőségű rum volt a piacon, amit ő felvásárolt, és tényleg az Zombi van, aki egy 17 éves Vrien nephew-t rakott bele, meg nem tudom, tényleg ilyen Appleton 18-akat, meg tényleg nagyon komoly italokat pakolt bele, és a szakembereinél például ugye megvoltak a receptúrák, és elkezdték el lopni tőle a szakembereket, és kódoltattat a receptúráit. Tehát, hogy annyi volt a rum 1, rum 2, rum 3, szirup 1, szirup 2, szirup 3, juice 1, juice 2, juice 3, és utána ez így meg... Fázi az ő emberét nem tudták ellopni, hogy helyes, mint az ember, akkor vitte maga a kis könyvecskét. Egyetlen bizalmi embere volt, aki ugye a rumokat kiöntött a megfelelő jelölési üvegekbe, tehát a brendeket, és ugye hosszú ideig fent tudták tartani ezt a trendet, de hát akkor nem változott a világ olyan gyorsan, mint most. Tehát akkor nem volt annyi impulzus, nem érte annyi az embereket, és hát most nem. Most rohadt gyorsan működik mindent, tehát ma megtudni New Yorkba, azt ma látom Budapesten, vagy hát igazából pár másodperc múlva, hogy feltöltik a videót, én már látom, hogy mi a trend, és azt, hogy működik-e vagy sem, kipróbálom-e vagy sem, az már rajtam múlik. Tehát, hogy mi bárunkban is egy alul nyitottunk egy 3 évvel ezelőtt egy ilyen olyan helyet, ahol gyakorlatilag, hogyha bejössz és iszol egy italt, akkor azt kapod, ami van Hongkongban, vagy New Yorkban, vagy bárhol. Ami 3 évvel ezelőtt az emberek nem fogadták túlságosan jól, hogy kicsi pohár, jég, gyönyörű italok, dísz nélkül, ráadásul ugye repzenét játszunk, meg Pink Pony Clubnak hívjuk helyet, tehát olyan zöldeskék, meg pink mindenlen, tehát hogy ilyen direkt olyan dolgokat használni, meg kicsit ilyen vitatható vagy ilyen mindenkiben más élmény hoz ki, de nem...
Kicsit szélsőséges direkt.
Szélsőséges, igen. Tehát nem, tehát tudtuk azt, hogy nem fog egy mainstream lenni, de mi azt mondtuk, hogy akkor kísérletezünk ezzel, hogy mit szól a piac. Most arra már eljutottunk oda viszont, hogy működni fog. Tehát, hogy ma megértettek az emberek. De 3 évvel ezelőtt nem értették. De ez egy normális folyamat az egész világon.
Ez a kreatív része, ami jó, mert ugye kísérletezni kell, próbálkozni kell, egy kicsit tágítani az addigi határokat.
Hamarosan folytatjuk. Beszélgető társam Nagy Zoltán, a Butik Bar tulajdonosa. Maradjatok velünk!